Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás, a vonalban pedig továbbra is itt van velünk Fóris György, a Bruxinfo szakértője, témánk pedig még mindig az Európai Unió múlt héten elfogadott reform szerződése. Ezzel, hogy most az állam és kormányfők elfogadták a szerződést, illetve hogy decemberben alá is írják, majd lezárult a reform folyamat egy időre?
Úgy tűnik, hogy most meg fog nyugodni a dolog, főleg azért, mert hihetetlen reform fáradtság tapasztalható a tagországok körében. Ne felejtsük el, hogy az amszterdami szerződés 1997-ben született, és már azt is megelőzte több éves előkészítő munka. Úgyhogy ha ezt összerakjuk, akkor több mint egy évtizede már egy évről sincsen szó, mint az EU a saját intézményrendszerét próbálja megreformálni. Ez rendkívül sok feszültséget, rendkívül sok harcot, rendkívül sok rossz érzést felszínre hozott, sok esetben megakasztott, sokkal fontosabb európai ügyek kapcsán tényleges döntések kihordását. Minden szempontból szükség volt arra, hogy ezen a korszakon már túllépjenek, és ma ebben oly mértékű a közmegegyezés, hogy nem akarnak egyelőre belátható időn belül ezzel foglalkozni, hogy ez valószínűleg meg is fog történni. Hogyha nagyon alaposan megnézzük a mostani szerződés és a két éve leszavazott alkotmányos szerződés tartalmi elemeit, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az új szerződés lényegi elemeit tekintve megegyezik az elődjével, annyi a változás, hogy az alkotmányos szerződésről lehámozták az alkotmányos elemeket, de az intézményekre és döntéshozásra vonatkozó legfontosabb részek megmaradtak. Ez egyúttal arra is utal, hogy pillanatnyilag ez az a maximum, ameddig el tudnak és el akarnak jutni a tagországok, nincs a levegőben kivitelezhető módon, pláne 27 ország körében több és más, és ez szinte biztossá teszi, hogy a következő években nem fogja előhúzni még egyszer senki annak szükségét, hogy legyen megint egy felülvizsgálati ülés, és aztán egy újabb szerződésmódosítás. Részint már, mint mondtam, mindenkinek elege van ebből, részint már mindenki belátta, hogy ennél többet ma úgyse tudnak elérni.
Nézzük meg azt, hogy az állampolgárok számára milyen kézzelfogható változások léphetnek életbe 2009-től, mert ugye ekkor lesz érvényes a reform szerződés. Nézzük például a külügyet. Ugye az alkotmányos szerződés még egy EU külügyminiszterről rendelkezett volna, a reform szerződés már főképviselőt említett. Az elnevezés más, ezen a téren, tehát külügyi téren milyen változások?
Lényegi pontokon tulajdonképpen nem változott a jogosítványa. Ugye az Európai Uniónak nagy problémája, hogy számtalan arc és száj jelenik meg a nevében a külvilágon. Akár az Európai Bizottság elnökére, vagy külpolitikai felelős biztosára gondolunk, akár a Soros-ország külügyminiszterére, akár Szolánára, mint külpolitikai főmegbízottra, a jelenlegire, akár a Soros elnökség miniszterelnökére. Szóval sokan tárgyalnak ma az EU nevében, és ez nagyon zavartá teszi a külső partnereket, hogy ki a legitim partner. Ha van egy 5 évre kinevezett közös külpolitikai felelős, akkor mindenki számára világos, hogy ő a kontaktszemély a külpolitikai kérdések elsőkör többségében. Ez egyébként most annyiban hatékonyabb is lesz, hogy meg fog szűnni az a korábbi sokokat, főleg külsősöket zavaró kettőség, hogy létezett egy Európai Bizottsági Külpolitikai Biztos, meg létezett a tagországok közös megbizottja. Ugyanis a leendő Lisszaboni szerződés értelmében a két funkció most egy kézbe kerül, és a tagországok közös külpolitikai főképviselője egyúttal az Európai Bizottság külpolitikai felelőse is lesz, aki ugyanakkor támaszkodhat majd az Európai Unió diplomáciai szolgálataira, aki majd elnökli mostantól kezdve az EU külügyminiszterek ülését, ez korábban mind nem így volt.
A reformszerződésnek állítólag az egyik következménye, hogy a nemzeti parlamentek szerepe erősödni fog. Ez hogyan valósul majd meg?
Ez elsősorban holland és nézben csenyomásra került bele a szövegbe. Az, hogy a úgynevezett szubszidiaritás elvét alkalmazni kellene, már a Maastrichti szerződés 1992-es leszavazása, első dániai leszavazása óta közösen vallott politikai elvek tekintik. 92-ben Edinburgh-ban csak azért tartottak rendkívül EU csúcsot az akkori állam és kormányfők, hogy szembenézzenek azzal, hogy hoppá, itt az embereknek valami nem tetszik, lehet, hogy másképp kéne az ügyeket intézni, és akkor vált alapelvé, hogy lehetőleg minden ügyet csak akkor döntsenek el európai szinten, hogyha annak ott van relevanciája. Hogyha máshol nem kezelhető hatékonyabban, tehát tagországi szinten, netán regionális szinten, csak is kifejezetten közösen együtt árokon átnyúló szabályokkal. Ez a szubszidiaritás elve. A nemzeti parlamentek bevonása most azt teszi majd lehetővé, hogy ha elindít például az Európai Bizottság egy új jogalkotást, akkor abban az esetben, hogyha a parlamentek több mint fele úgy ítéli meg, hogy fölösleges az Európai Bizottságnak itt jogszabályt hozni, mert szembe megy a szubszidiaritás elvével, mert az a probléma igenis kezelhető eredményesen tagországi szinten, nem kell hozzá európai törvény, akkor kvázi megnyomhat egy ilyen figyelmeztető csengőt. Ha a tagországok parlamentjének többsége úgy ítéli meg, hogy ez a jogalkotás indokolatlan, akkor meg kell állítani ezt a folyamatot. A bizottságnak három opciója van, elejtheti az ötletet, módosíthatja, vagy ragaszkodhat hozzá. De hogyha ragaszkodik hozzá, akkor kell írnia egy nagyon részletes indoklást, és aztán ezt az indoklást el is kell fogadnia az Európai Parlamentnek és a tagországok miniszteri tanácsának.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó rovatunkban ma bemutatjuk önöknek José Sócrateset, Portugália miniszterelnökét, Szatmári Zitával, a Brux Info elemzőjével, beszélgetésünk aktualitását pedig az adja, hogy ebben a fél évben Portugália tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. Kezdjük is azzal, hogy hogyan lett ő miniszterelnök, mi a politikai előszele neki.
Sócrates úr már 1981 óta a szocialista párt tagja Portugáliában, és 2004 óta vezeti a szocialista pártot, és most mint miniszterelnök ugye a 6 hónapos elnökséget vezeti.
Ő ugye korábban is volt kormánytag, akkor sportminiszter volt. Mi kötődik az ő nevéhez ebből az időszakból?
Ifjúsági sportminiszterként ugye 2004-es labdarúgó Európa bajnokság főszervezője volt.
Portugália most az Európai Unió soros elnöke, és mint így az Európai Unió reform szerződésének tulajdonképpen az egyik megalkotója. Hogyan jutottak el odáig, hogy nekik kellett kimondani a végső szót, illetve az ő terminusuk alatt fogadták el a tagállamok ezt a szerződést?
Alkotmányos szerződés, vagy reform szerződés már végül 6-7 éves múltra tekint vissza. És igazából ez egy hosszú küzdelem befejezés, amit a portugál elnökségnek sikerült elérnie a múlt héten, a tagállami megegyezés, a miniszterelnököt meg az állam részéről. Adott volt az, hogy a portugál elnökségnek tető alá kell hozni ezt az új reformszerződést. Ez az egyik prioritása is volt az elnökségnek, ez az alapszerződés megreformálása.
De ez egy rutin feladat volt? Vagy azért kellett a portugálok hozzáértése ahhoz, hogy most az októberi csúcs találkozón végül is elfogadják a tagállamok a szöveget?
Hát azt gondolom, hogy egyáltalán nem rutin feladat volt, tehát egy nagyon kemény tárgyalásos egyeztetés, kompromisszumkeresés eredménye az, hogy ez a szövegezés ez végül is sikeres volt. A portugál elnökséget ők nagyon dinamikusan kezdték idén nyáron, nagyon keményen dolgoztak, pontos célkitűzések voltak, és megfelelő határidők, elkészítették az ütemtervet, és ennek alapján lefolytották a tárgyalásokat külön-külön is a tagállamokkal, meg együttesen is. Ennek lehet az eredménye az, hogy most ez sikerült, tehát lezárult a vita az Európai Unió belső reformjáról.
Mostanában ugye az a szokás a soros elnökségek között, hogy három ország, három egymást követő soros elnök ország összefog, és közös célokat tűznek ki. Ők kikkel fognak össze, és mi lesz most a reformszerződés után a legfontosabb, amit ők tenni fognak?
Portugáliával végül is egy ilyen 18 hónapos elnökségnek a része, és Spanyolországgal és Szlovéniával. A következő feladat igazából az, hogy ugye az Európai Parlament most ezt a reformszerződést ezt nagyon pozitívnak ítélte meg, és el kell dönteni azt, hogy mi lesz a népszavazás kérdésével, tehát hogy lesznek-e olyan tagállamok, ahol lesz erről népszavazás, vagy nem. Nagyon fontos még azt is megemlíteni, hogy az elnökséghez kapcsolódik, és az utána lévő időszakhoz, hogy ez az elnökségből is nem csak a reformszerződés szövegezéséről szólt, hanem például a schengeni csatlakozás sikerességéről is, mert egy októberi portugál elnökségi közlemény szerint december 21-22-ére várható a schengeni csatlakozás az új, ugyanannyi csatlakozott tagállamok részéről, tehát mondjuk Magyarország részéről is.
A portugál elnökség milyen feladatokat kezel prioritásként, mi az, ami nagyobb hangsúlyt kaphat, mint esetleg korábban?
Nyáron kijelölték a portugál elnökség prioritásait, és az alapszerződés megreformálása mellett még számos területre kitért. Ilyen például a környezetvédelem. És a környezetvédelem azért is egy különös terület idején, mert maga Sócrates is környezetvédelmi miniszter volt korábban, és a klímaváltozás elleni harcra helyezi a hangsúlyt.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli Hét 56. adását hallották, a korábbi műsorokat, és ezt is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Várom önöket jövő szerdán is, este 8-kor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!